Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint remélem most már minden hallgató tudja, megjegyezte, a propagandával foglalkozunk. Eddig jobbára is többnyire kifejezetten, vagy legalábbis túlsúlyban volt a politikai kommunikáció, a politikai propaganda. Most viszont nem, ezt megállapítottuk már a vendégemmel, hogy nem politikamentes témáról lesz szó, mert nagyon is áthatja a politika a mostani témánkat is, de talán nem ez van a fő fókuszában, ugyanis élelmiszer propagandáról és élelmiszer lobbikról lesz szó, akit vendégül hívtam, ő pedig Domján Flóra, környezetgazdász, humán ekológus, nagyon nagy szeretettel köszöntelek.
Köszönöm a meghívást.
Induljunk akkor onnan, kicsit ellép egyelőre a politikától, hogy kik a legnagyobb ellenfelek, mondjuk, hogyha élelmiszer propagandáról, alapvetően legtöbbet húslobbiról, húsról és vegánságról, vegetarianizmusról fogunk beszélgetni. Kik itt a főszereplők? Talán nézzük innen a dolgot.
Hát igen, ahogy mondod, én a leginkább az állattenyésztéssel és az állattenyésztéshez köthető iparokkal és az ő propagandájukkal foglalkozom. És ugye ebbe beletartozik a húsipar, a tojásipar, a tejipar, tehát az összes állati eredetű termékeket előállító iparág. Én azt gondolom, hogy ők a legnagyobb szereplői ennek az egésznek olyan szempontból, hogy ők azok, akiknek a jelenléte a leginkább meghatározó. És akkor itt vannak ezek az új szereplők, és ugye egy ideje elkezdődött arról egy társadalmi diskurzus, hogy ezeknek az állati eredetű fehérjéknek a fenntarthatósága az hosszú távon nem feltétlenül kivitelezhető.
Sőt, hát nem kivitelezhető, úgy
igen,
tűnik
sok igen, tekintetben. Diplomatikusan megfogalmazva, nem.
Hát
nem
erről szól majd a vita, gondolom, vagy hát erről szólnak az ütközetek. És kik vannak a túloldalon, kik a progresszívek, vagy nem tudom,
a túloldalon? Igen, tehát progresszívnek is lehet őket mondani olyan szempontból, hogy ugye a hagyományos mezőgazdaságot részben hátrahagyva szeretnék tovább vinni az élelmezési folyamatokat, és ezen az oldalon ugye ott vannak a növénytermesztők elsősorban, ugye akik az emberi fogyasztásra szánt növényeket termesztik, és ugye itt leginkább a nagyfehérje tartalmú növényeket kell érteni, amik részben helyettesítenék, vagy helyettesíthetnék az állati eredetű fehérjéket.
Nevezzük meg a szója például.
Például a szója, de akár bármelyik másik hüvelyest is mondhatjuk, a lencsét, a csicseri borsót, a babot, akár. És ugye ott van emellett a legújabb szereplője ennek az egésznek, ugye a sejttenyésztett húsok, amik molekulárisan teljesen megegyeznek az úgymond igazi húsokkal, csak ugye laboratóriumi körülmények között tenyésztik ki őket egy állati sejtet alapul véve.
És ez nagyon nagy izgalmat jelent viszont.
Hát ez hatalmas izgalmat, meg hatalmas ellenállást jelent igazából ugye a hagyományos állattenyésztésnek a képviselőinek az oldaláról.
Egy fontos pontot még itt kiemelnék abból, amit mondtál, csak nem hangsúlyoztuk ki, hogy, és szerintem érdemes itt lekerekíteni itt még az elején, hogy az emberi élelmezés célú növényeket emeltet ki, mert nagyon fontos ugye, hogy az állattenyésztésnek a táplálás, a tápanyagozás az nem tartozik ide, vagy hát nem ilyen módon tartozik ide.
Igen. Igen, igen, igen.
Mert hogy miért? Mert nagyon nagy területen zajlik annak az ellátás, hogy hívják ezt, takarmány, ez a jó szó, megvan.
Igen.
Tehát a takarmánynak a termesztése az nem tartozik ebbe a körbe.
A takarmánynak a termesztése azért nem tartozik ebbe a körbe, mert pontosan ez az, amit próbálnának ezek a növénytermesztők valamilyen szinten helyettesíteni. Tehát ugye az állattenyésztésnek a földhasználatában alapvetően kettő dolog, ami főleg belekapcsolódik. Az egyik ugye az a terület, amit az állatok elfoglalnak, ugye például a szarvasmarháknak a legeltetése, illetve a takarmánytermesztés, ami még ennél sokkal nagyobb területen folyik. Tehát a termesztett növényeknek a legnagyobb része az nem közvetlenül emberi fogyasztásra történik, hanem ugye az állatok fogyasztják el takarmányként, ugye logikusan, hiszen rengeteg hús fogyasztunk, és tejterméket, és tojást. Tehát, hogy itt a fő ütközési pont az ugye az energiahatékonyság igazából, hiszen ugye rengeteg az energiahatékonysági rátája annak, hogy húst fogyasztunk, az sokkal kisebb, mint hogyha közvetlenül megennénk a növényeket, amiket megtermesztünk igazából.
És vártam, hogy mondod, de lehet, hogy az energia alatt belértetted, a vízfelhasználásról muszáj azért beszélni.
Igen. Ebbe beletartozik a vízfelhasználás, beletartozik a földhasználat, beletartoznak azok a nyersanyagok nyilván, amiket felhasználunk arra, hogy az állatokat etessük.
Hát meg mindenféle, ami a takarmányozás ellátásához kell, gondolom, aratás, vetésszántás nem értek persze, hozzá, persze, de mindenféle gépezet, ami mindenféle energiával működik. Oké, ez világos. Szerintem a sejt, tenyésztet vagy műhúsok világáról fogunk még beszélgetni ebben a beszélgetésben, ebben az adásban, de először körvonalazzuk akkor ezt a húslobbi, és egyébként belevonhatjuk a tojáslobbi, tejlobbit is, mert azért hasonlóan működnek, vagy hasonló a felfogásuk. Mi az ő stratégiájuk, vagy megfontolásuk ebben a hát húsba vágó kérdésben, hogy ilyen frappás legyek?
Ugye alapvetően leginkább kettő fő irányt lehet itt elmondani azzal kapcsolatban, hogy mi a stratégiájuk az állattenyésztésnek, illetve az állattenyésztési lobbinak. Ebből az egyik az abszolút a törvényhozásnak, a jogalkotásnak a befolyásolása. Tehát igyekeznek ellehetetleníteni mindenféle legális és szürkezónás eszközökkel azt, hogy ennek az iparágnak a szabályozása megtörténhessen, illetve ugye plusz terheket rójon az iparra mind jogi, mind anyagi szempontból.
Mind közönségesen ezt public affairs-nek szoktuk hívni, ugye a szürke zónáját legalábbis ennek a dolognak. Igen, tehát a jogalkalmazóknak a befolyásolása, meg mondom a részvétel is a jogalkotási munkában, ugye ezt is ide?
Abszolút ilyen is, ugye ezt főleg lobby tevékenységeken keresztül teszik. Földrésze válogatja, hogy ez milyen keretek között történik. Amerikában például sokkal nyíltabban történik ez a befolyásolás, a kampányoknak a finanszírozása. Ez Európában ennél egy picit
közvetettebben
megy, illetve ennek egy nagyon nagy példája szerintem az például az Európai Zöld Megállapodás, amivel már nagyon úgymond sokat szenvednek a döntéshozók, ugye?
Meséljünk róla, mi ez, én nem is biztos, hogy meg tudnám jól fogalmazni, sőt, nem tudnám.
Igen, a zöld megállapodás ugye alapvetően pont ezeket a progresszív mezőgazdasági, illetve nem csak mezőgazdasági, hanem aki akarjuk tágítani, akkor a fosszilis energiahordozók iparával kapcsolatos szabályozásra foglalkozik. Itt ugye történik először egy probléma megállapítás, hogy mi is a probléma, és hogy ezt hogyan kellene megoldani. És ez a mezőgazdasági szereplők szempontjából ugye a felelősségnek a nagy része, ugye azt tudjuk vagy nem tudjuk, hogy ez az állattenyésztést terheli. És akkor vannak itt például a kibocsátást, az üvegház hatású.
Te most kifejezetten a melegítő hatású, üvegház hatású gázokról beszélsz, aminek egy része, jelentős része a fosszilis anyagokból jön, és egy másik jelentős része pedig az állattenyésztésből, csak összefoglalom akkor, hogy
igen, de egyébként a légkörmelegítő gázokról beszélünk az állattenyésztésnek az esetében is, csak másokról, mert ugye legtöbbször a közbeszédben leginkább a széndioxidról esik szó, de ugye nem ez az egyetlen légkörmelegítő gáz, és a másik kettő fő légkörmelegítő gáz, a dinitrogénoxid meg a metánnak nagyon jelentős része a mezőgazdaságból, illetve a leginkább az állattenyésztésből jön.
És közülük is a kérődzők, a tehenek, juhok.
A kérődzők, ilyen, illetve a trágyázás miatt a dinitrogénoxid, és ugye ezeknek a kibocsátásoknak a csökkentését célozza részben a zöld megállapodás. És akkor az első formája ennek ugye, ennek a megállapodásnak már nagyon sokszor módosításra került, és nem véletlenül az iparlobbistáival való találkozások után.
Hát amennyire tudom, nem ismerem ezt a zöld megállapodás részleteit, végképp nem, de tekintve, hogy ilyen greenwashingról volt már szó egy korábbi évad korábbi epizódjában, azt megtanultam, hogy kétféle módon lehet ezeket legalább kétféle módon lehet felhígítani, az egyik a határidőknek az eltolása, még inkább a jövőbe tolása, a másik pedig a vállalásoknak a lejjebb csavarása. Hogy ez megjelenik
igen,
itt
igen.
is?
Abszolút, erről a kettő dologról van szó leginkább. Ugye ez a kitologatás, folyamatos kitologatás, erre most van egy egészen a nem régi példám. Na. Például vannak ezek az európai polgári kezdeményezések, és azt hiszem, hogy két éve azt hiszem, hogy 1 millió aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy ez felterjeszthető legyen.
Az EU-ban. Igen,
igen. Igen, uh-huh. Igen. És az egyik ilyen felterjesztett javaslat az a ketreces állattartásnak a betiltása volt az EU-n belül. És ezt meg is szavazták egyébként, tehát ez megszavazásra került, viszont azóta mindenféle, hát vagy valódi, vagy mondva csinált, mindenki döntse el magának, indokokkal kitolják ennek az implementálását. Ráfogták a Covid-ra, ráfogták erre, ráfogták arra, az ilyen operatív
nem dolgokra. Tudjuk kivitelezni időben. Igen. És ez a szárnyasokra vonatkozik, vagy a nyulakra is, vagy kiket tartanak?
Mindegyik haszonállatra vonatkozik. Egyébként, amikor a közbeszédben szó van róla, akkor nyilván legtöbb ember a tojótyúkokra asszociál, és az is van a központjában, de egyébként maga a javaslat az minden ketrecben tartott haszonállatnak a tartására vonatkozott.
Oké, ha jól követtem a dolgot, akkor most ott tartunk, hogy az egyik nagy terület az a jogalkotásnak a befolyásolása.
Igen.
Én feltételezem, hogy egy másik nagy terület az a fogyasztóknak a befolyásolása, de nem biztos, úgyhogy milyen más stratégiai eszköz van a jogalkotás befolyásolásán túl?
Ezt nagyon jól mondod, hogy a fogyasztóknak a befolyásolása. Ezt a fosszilis energiahordozók iparának a tevékenységeiben is ugyanúgy meg lehet figyelni. Tehát nagyon sok párhuzam van a kettő között igazából történetileg is, hogy ezek a lobby csoportok mikor jöttek létre, hogyan jöttek létre, minek a hatására jöttek létre. Nagyon sok összefüggés, meg ilyen párhuzam figyelhető, meg nagyon érdekesen szerintem ez a kettő iparák között. És igen, ennek a hatalmas része az a fogyasztóknak a befolyásolása, annak a befolyásolása, hogy hogyan tekintenek ezekre a termékekre mind a környezeti hatások, mind pedig az egészségügyi hatások szempontjából az emberek, illetve ami még nagyon nagy része ennek az egésznek, az, hogy a gazdákra milyen hatással van.
Ó, tehát az előállítókra is.
Igen. Abszolút.
Ővelük mi a helyzet? Ővelük? Most nem gondoltam ebben a pillanatban, mit tudunk róluk.
Tehát a gazdákkal is az a helyzet, ugye, hogy nyilván féltik a saját érdekeiket, és féltik a megélhetésüket, ami egyébként egy teljesen érthető folyamat. Ezért szerintem ennek a megértéséhez ugye bizonyos szintű empátiára is van szükség azzal kapcsolatban, hogy van egy iparág, amiben vannak emberek, akiknek a megélhetése attól függ, amit évtizedek óta csinálnak, illetve ugye az elődeik akár évszázadok óta csinálnak. És volt például most pont a sejtenyésztett hússal kapcsolatban egy tüntetés, illetve nem egy, hanem egy tüntetés sorozat, és ennek az egyik fő képviselője az a Coldiretti, hogyha ismerős a neve, termelői szövetkezet, ez egy olasz termelői szövetkezet.
Gondolkozom, hogy melyik országban járunk itt a tüntetés sorozat kapcsán, akkor
Olaszországban. Olaszok, de azért hoztam fel őket, mert abszolút van köze a magyar helyzethez is olyan szempontból, hogy azt hiszem, hogy pont most évelején találkozott a mi agrárminiszterünkkel a Coldiretti termelői szövetkezetnek az elnöke, és ezt a találkozót követően jelentette be az agrárminiszter, hogy valószínűleg itthon is betiltásra fog kerülni a sejtenyésztett húst, illetve erre vannak ambícióik.
És hát aztán is tiltották.
Nem tiltották még be, mert a felterjesztésre került a törvényjavaslat Semjén Zsolt által egyébként, de nem történt még meg a megszavazása. Ugye az EU bizottság az figyelmeztette Magyarországot azzal kapcsolatban, hogy ez progresszió ellenes, erre nincsen szükség.
Kicsit, csak hogy elhelyezzük magunkat, én sem vagyok ebbe egészen biztos. Mi a te álláspontod ebbe, vagy mi a megközelítés itt a sejttenyésztett műhúsok esetében? Mik a megfontolások? Szeretjük, nem szeretjük, félünk tőle, tehát mi hogy helyezzük el egyáltalán csak a gondolkozási palettánkon?
Ez egy nagyon komplex kérdés szerintem abból a szempontból, hogy nyilvánvalóan az élelmiszertermelés gyökeresen átalakítaná, hogyha nagy mértékben elkezdenénk sejtenyésztett húsokat forgalmazni az emberek számára. Nyilván itt van egy olyan egészségügyi megfontolás, hogy a hosszú távú hatásai ennek egyelőre nem ismertek, hiszen nem termesztjük őket régóta.
Hát nem csak régóta, de kis mennyiségben is van egyelőre.
Igen, és forgalomban még, ha jól tudom, talán sehol nincsen sejtenyésztett hús, legalábbis nagyüzemi forgalomban sehol
Ezek a plant-based, az tök más, az növényből van?
Ez abszolút kettő különböző dolog. A plant-based, az ugye növényi alapú. Tehát ezek lehetnek egészen húst imitáló, általában borsó vagy szójafehérje alapú, akár még vérzőnek is tűnő pogácsák, de ez teljesen növényi alapú. Illetve növényi alapúnak nevezzük például a babpogácsát, meg a gombából kész. Persze, ezek a növényi alapúak, ez teljesen elkülönül a sejtenyésztett hústól, mert a sejtenyésztett hús az molekulárisan teljesen megegyezik a húsokkal.
Milyen megfontolások vannak? Tehát itt van, gondolom, egy etikai rész is. Azt tökre értem, hogy a hosszú távú hatását nem tudjuk, hiszen nincsen még történelmi távlat, ezt értem, de hogy akkor az etika, praktika, progresszió témakörében milyen megfontolás van, igazából csak erre vagyok kíváncsi.
Etikai megfontolásból és környezetvédelmi megfontolásból abszolút egyébként most úgy tűnik, hogy egy pozitív változást hozhatna, hiszen a környezetvédelmi vagy a környezeti hatása a hús előállításának az a legmagasabb, mind levegőszennyezés, mind földhasználat, mind vízhasználat szempontjából a kimagasló a többi mezőgazdasági termék között. Tehát az egészen biztos, hogy környezeti szempontból a sejtenyésztett húsoknak a használata, illetve forgalomba kerülése az egy pozitív dolog lehetne. A etikai szempontból pedig magától értetődő szerintem, hogy az állatok lemészárlása nélkül, de molekulárisan a hússal azonos hús az valóban etikusabb lehet.
De hallottam olyat, hogy azért az első sejt az is állatból kell legyen, vagy valami ilyesmi.
Ez így van.
És ez van, akinek már túlmegy az elfogadhatóság határán?
Ez egy nagyon releváns kérdés egyébként, de ez leginkább a vegánoknak a körében releváns. Van az a vegán álláspont, ami azt mondja, hogy hosszú távon erre igent kell mondani, mert az egész hatást nézve akkor is sokkal kevesebb állatot, illetve ugye nem kell fenntartani az állatoknak a folyamatos tenyésztését és lemészárlását, és vannak ezek a keményvonalas vegánok, akik azt mondják, hogy mivel, hogy ehhez is állat is egy szükséges, ezért erre is nemet kell mondani.
Ez a Krízisek és pofonok, Domján Flóra környezetgazdász, humán ekológussal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.